Etikus közgazdaságtan. Ezzel a címmel jelent meg egy kötet, amelyet Kociszki György, a Miskolci Egyetem professzora szerkesztett. A szerzővel az Európa Rádió Miskolci stúdiójában beszélgettünk, és elsőként arról kérdeztük, létezhet-e etikus közgazdaságtan?
Reményeim szerint létezhet és létezik is. Tisztelettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Régi gondolat, tulajdonképpen az ókortól kezdődően integráns része volt az etika közgazdaságtannak. Az ókori gondolkodók pontosan érezték és tudták, hogy nem az egyéni érdek, hanem a közösségi érdek. Arisztotelész szavait idézve, a legfőbb jó, a legfőbb boldogság az a cselekedet, ami mindannyiunk számára hasznos és jó. Úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy számos példa igazolja, számos példa támasztja alá, hogy a feje tetejéről a talpára állítsuk vissza ezt a gondolkodást. Talán ebben a rádióban, illetve ennek a rádiónak a hallgatósága számára kell legkevésbé bizonyítani, hogy a keresztény morálteológia, a morálteológusok rendkívül sokat foglalkoztak gazdasági kérdésekkel, nem véletlenül, hiszen mind az Új Szövetség, mind az Ószövetség számos pontjában, levelében érinti a gazdasági kérdéseket, de hát elég Luther Mártonra, vagy nem utolsó sorban Calvinra utalni, aki végig ezekkel a kérdésekkel is foglalkozott Luther az asztali beszélgetések kapcsán, vagy az esti beszélgetések során, Calvin pedig külön elhíresült, idézőjelbe téve ezt a szót, levelében foglalkozott az etikus közgazdaságtani kérdésekkel. Mi sem állhat közelebb hozzánk, mint az a kérdés, hogy hol kezdődik egy etikus kamat, hol kezdődik egy szerződés, amelyik etikusnak nevezhető, hol kezdődik az etikátlan vagy uzsora kamat. Tehát számos olyan kérdés, amely mindig foglalkoztatott bennünket. Még egyetlen egy gondolatot, ettől az iránytól valamikor a nagy francia forradalmat követő időszakban kezdtünk eltérni, és kialakult egy önző, egy egyéni érdekeket figyelembe vévő gazdaság. Látjuk, hogyha a helyes útról letérünk, milyen következményekkel jár, tehát reményeink szerint vissza lehet találni könnyen erre a helyes útra.
Éppen ezt akartam, hogy nagyot változott ám a világ, és vissza lehet találni?
Vissza, és remélem, hogy ez nem utópia. Nyilván nem egyszerű, és nem egyik napról a másikra, hiszen amit 250 éven keresztül tudatosan leépítenek, és egy 250 éven keresztül folytatott értékrend torzulást nem lehet egyik napról a másikra, de pozitív előjeleket lehet azért felfedezni, el kell kezdeni az etika oktatását természetesen az általános iskolában, még hogyha nem is etikának nevezzük. Tudatos értékrendeket kell ismételten az oktatásba beépíteni, a mindennapi életbe, a család életbe, és egy pillanat alatt akkor nagyon sok mindenre rájövünk. Egy idősebb korosztály kezdi azt is felismerni, és nem kell ehhez csupán egy értelmiségi korosztályra gondolni, hogy a pénz természetesen mindennapjaink szükséges és velünk élő fizetőeszköze, de nem minden. Nem boldogít, mondják a pénzt, a buta aforizmát, de szükséges a mindennapi élethez. Tehát én úgy gondolom, hogy a pénzzel való foglalkozásunkat, a tudatosság, a pénz tudatosságot meg kell tudni teremteni, és valós értékeket kell ismételten egy család esetében arra piedesztára emelni, ahonnan olyan könnyedén ledöntöttünk.
Egyébként már az is nagy dolog, hogy egyáltalán ilyenekről beszélgetünk, tehát hogy valós kézzelfogható szándék van arra, hogy mondjuk így visszaadja a kerekhez, hiszen szó volt arról, hogy az ókortól mindig ezt határoztam, hogy a közjó, a közerkölcs, csak ezután jöhetett sorban mondjuk az, hogy legyen haszon is, vagy legyen megélhetés, vagy legyen úgy jól működő gazdaság, és valahogy erre kellene visszatérni. Tehát mondhatjuk azt, hogy az lenne a cél, hogy így módon visszaadja a kerekhez?
Visszaadja a kerekhez, nyilvánvalóan egy aktuális tartalommal természetesen feltöltve. Ugyanakkor azt is kell látni, hogy ez nem egyedi kezdeményezés. Nem csak Magyarországon nem egyedi kezdeményezés. Elég, hogyha arra utalok, hogy Franciaországban az új közgazdasági gondolkodásnak egy önálló intézete született meg néhány éve, nyilván a 2008-as pénzügyi válság is indukálta ezt a folyamatot, ahol számos kutató foglalkozik ezzel a kérdéssel, vagy például Európa egyik legnevesebb közgazdasági intézményében, a London Business Schoolon, angol egyetemisták múlt év tavaszán petíciót szögeztek ki, és önmagában is ugye érdekes, hogy petíció formájában fogalmazták meg, hogy más közgazdaságtant szeretnének hallgatni, és 37 pontba összefoglalták, hogy ez az új közgazdasági gondolkodás számukra mit jelentene. Szinte mindegy egyes pontba, túl azon, hogy ennek szakmai tartalma is van és volt, minden egyes pontba oda jutottak vissza, hogy érdemes lenne az értékrendet újra gondolni, vissza a gyökerekhez, az erkölcs és etikáról is többet szeretnének tudni. Nem egy tiszta, és itt a tiszta szó megint idézőjelbe van téve, egy lepusztított közgazdasági, mechanikus közgazdasági gondolkodásra van szükség.
Térjünk vissza a kötetre. Professzor úrnak régen szívügye ez a téma. Konkrétan mi hozta létre a kötetet, illetve hogyan sikerült hozzátalálni szerzőket, hogyan folyt a válogatás menete?
A 2008-as pénzügyi válság a deviza hitelezés problémaköre egy mai napig élő és érzékeny témaköre a magyar társadalomnak. Nyilván a Magyar Nemzeti Bankban kialakult egy olyan kör, egy csapat, amelyik nem csak technikailag kísérelte meg kezelni a devizaválság ügyét, azaz, hogy családoknak hogyan lehet a devizaadóságot konvertálni forintra, és milyen formában lehet ehhez a Nemzeti Bank részéről biztosítani a devizafezetetet a kereskedelmi bankok esetében, hanem arra is gondolt ez a kör, hogy mit kell annak érdekében tenni, hogy a lakosságnak a pénzügyi tudatossága, a pénzügyi ismeretei, mindaz, ami a hitelhez kapcsolódik, az szélesebb körű legyen, megalapozottabb legyen, és szükségszerűen szembesültünk azzal a kérdéssel is, hogy ennek nagyon sok erkölcsi, etikai vonatkozása van, amit a felsőoktatásban is meg kell tudnunk jeleníteni, és természetesen egy szélesebb körben, egy szakmai körben, egy bankári körben is meg kell tudni fogalmazni. Így született tulajdonképpen a szerzői kör, a Nemzeti Bank illetékes szakterületi kollégáiból, más felsőoktatási intézmények oktatóiból van a szerzők között sinológus, tehát aki Kínával foglalkozik, van olyan kollega, aki sokkal többet ért az iszlám bankrendszerhez és a moralitás kérdéseihez, illetve olyan, aki Japán területen járatosabb, és nem utolsó sorban a szerzők között van morálteológus is, aki nyilván arra a klasszikus kérdésre keresi a választ a banki pénzügyi összefüggéseit vonatkozásában, és hogy mi az, hogy tisztesség, mi az, hogy becsületesség, mi az, hogy igazságosság, mi az, hogy erény, és akkor lehetne tovább sorolni ezeket a jelzőket.
Legalábbis a számok nyelvén. Akkor tekintsünk ki egy kicsit. Említette professzor úr, hogy szó van benne Kínáról, és ugye Kínát mindig most olyan klasszikusként szokták emlegetni, hogy ott micsoda virágzó gazdaság van, és ez nyilván így is van a valóságban. Ott mennyire van jelen az etika? Vagy mennyire kulcskérdés a kínai gazdaságban, hogy az etika megjelenjen?
Egy etika soha nem független egy adott közösség, egy adott társadalom értékrendjétől. Számomra is jó néhány kínai út és tanulmányút, illetve tanulmányozás eredményeképpen meglepő, hogy a kínai értékrend az mennyire mélyen gyökerezik a múltba. egy 2500 éves értékrendről van szó. Nyilván egy 60-80 vagy 100 esztendős eltérés, most itt a forradalmakra gondolok, és Kína 20. századi történetére, kilendítette ezt az értékrendet, vagy úgy tűnt, hogy ez a társadalom elhagyja a klasszikus értékrendjét, és döbbenetes módon nem hagyta el, ragaszkodik az értékrendjéhez. Más kérdés, hogy a pénzhez való viszonyuk hogy alakult, megint más kérdés, hogy mit ért igazságosság alatt, mit ért tisztesség alatt, mit ért egyenlőség alatt ez a társadalom. Ez egy kicsit távolabb van a mi európai keresztény vagy zsidó hagyományainktól, de egy mélyen gyökerező értékrend van, sajátságosan értelmezett tisztesség van, amit szigorúan betartanak. Van néhány olyan pozitív vonásuk, amiket azt tudom mondani, hogy követésre méltó, tehát az idősek tisztelete, mondom én őszfejjel, természetesen a család szeretete és a család összetartása, a nagy család rendszeres együttléte és együtt gondolkodása, és a családon belüli értékeknek az őrzése mind olyan tényező, ami elgondolkodtat bennünket.
És akkor most távol van egymástól a kínai filozófia, vagy mondjuk a kereszténység. Hogyha Kínát és Japánt nézzük, akkor mik a főbb különbségek? Japán mennyire tartja szem előtt, hogy a közgazdaságban megjelenjen egyfajta moralitás is?
Japán és Kína más. Nyilván a történelmi és vallási gyökerek is mások, de érdemes Japánt abban a vonatkozásban is tanulmányozni, hogy amíg egy kínai társadalomban benne van a szerzés kényszere és szerzés öröme, de még egyszer a család, és itt egy nagyobb családot tessék érteni, tehát nem feltétlenül csak a vérségi közvetlen rokonságot, a japánokban nincs ilyen mértékben bent. Nagyon furcsa módon, miközben Japán egy fejlett ország, magasan fejlett ország, tessék a technikára, technológiára gondolni, mi Kínát bármilyen furcsa és a fejlődő országok kategóriájába soroljuk, Japánban nincs benne a családban, és a családi közösségben az állandó fogyasztás kényszere. Nincs benne az, hogy én meg kell, hogy vegyem a legújabb gépkocsit, meg kell, hogy vegyem a legújabb öltönyt, vagy éppen a 12. pár cipőt, mert rossz kedvem van, és a cipővásárlás feldob, és boldoggá tesz. Messze nincs benne. Érdemes nézni a gazdaság statisztikai számokat is, tehát más kultúrkörről van szó. Az adott szónak rendkívül nagy súlya van a japán társadalomban, a pénzügyi tisztességnek rendkívül nagy súlya van, illetve ha valaki hibát követel és vélet, vagy valós módon sérti az adott értékrendet, akkor teljesen természetes, hogy kiáll és bocsánatot kér a közösségtől, vagy ennél súlyosabb konzekvenciák levonására is hajlandó.
Az adott szó most az jutott eszembe, hogy régen a magyar paraszti társadalomban is mit mondtak, azt mondták, hogy itt a kezem nem disznóláb, hogyha kezet fogtak, akkor az adott szó az nagyon sokat számított, most pedig nem is tudom, hogy bármilyen szerződést hány ügyvéddel próbálunk körbe bástyázni, hogy az teljesen biztos legyen. Szóval nagyon eltértünk a régi hagyományainktól, de hát nyilván ez nem csak magyar jellegzetesség. Professzor úr szóba eltette az iszlámot, és erről is született egy tanulmány, ami nagyon érdekes kérdéseket vet fel szintén.
Sajnálatos módon közhelyeket tudunk csak természetesen az iszlámról, de akár a távol-kelet más népeiről is ezt tudnánk mondani, említettük Kínát és Japánt. Az iszlám a legfiatalabb, szoktuk elmondani, történelmi vallás, hiszen alig több mint 1000 esztendős, tehát jóval a kereszténység után született. Miközben az iszlám tanok rendkívül mértékben foglalkoznak gazdasági kérdésekkel, és nem véletlenül, hiszen tudjuk, hogy Mohamed kereskedő volt, aki a saját idézőjelbe téve bőrén is tapasztalhatta, hogy egy etikátlan magatartás, az adott szó be nem tartása ahogy ön is említette, mit jelent egy közösség életében, vagy egy család életében. Nagyon szigorú szabályokat hozott a pénzzel kapcsolatosan, a kamattal kapcsolatosan, az uzsorával kapcsolatosan. Talán kevesen tudják, hogy ismerte az új szövetséget, ismerte az új szövetségnek erre vonatkozó szabályait, valószínűleg az Ószövetségben is járatos volt, tehát nem véletlen tiltotta meg kamat és az uzsorának a szedését és a hitelezést megkísérelte kordában tartani, tehát ilyen vonatkozásban az iszlám is egy érdekes terület. Önmagában kérdéses, ugye, vagy izgalmas, hogy hogyan működhet egy iszlám bankrendszer akkor, amikor nem lehet kamatot szedni, mert az igaz hitűek számára ezt a törvények tiltják, vagy hogyan lehet kereskedni úgy, hogy nincs hitelem, mert természetesen a kereskedéshez pénzre van szükség.
Hogy oldják meg?
Leasinggel oldja meg a mai iszlám bankrendszer és kereskedelmi rendszer, tehát nem kamatot szed, hanem felajánlást fogad el, vagy éppen leasing díjat szed. Az igaz hitűek vallás alapítás pillanatában nem ismerték ezt a fogalmat, hogy leasing, de az egymás közötti kereskedelemben nagyon tisztességes kamatok dolgoznak. Más kérdés, hogy más összefüggésben milyen pénzügyi rendszert működtetnek.
Akkor reménykedhetünk, hogy nem teljes utópiáról beszélgettünk az elmúlt percekben?
Azt szoktuk mondani, hogy ugye egy fecske nem csinál nyarat, én azért azonban bízom, hogy itt nem egy fecskéről van szó, hanem fecske rajok sokaságáról, és egyre gyarapszik ez a fecske állomány, és erről beszélni kell, és mennél többet beszélünk róla, akkor úgy gondolom, hogy hajlandóak vagyunk elgondolkozni azon a régi bölcsességen, hogy mindig addig kell nyújtózkodni, amíg a takarunk ér.
Professzor úr, köszönjük szépen a beszélgetést, és köszönjük, hogy ellátogatott az Európa Rádió Miskolci stúdiójába.
Számomra volt öröm és megtiszteltetés. Szívesen jövök mindig.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kocsiszky Györggyel, a Miskolci Egyetem professzorával beszélgettünk.